oldanak, neki lát a retinám és nem terel, hogy ez csak ugyanaz a hely.
Óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A fix 3%-os hitel befagyasztotta a bérleti díjakat, éves szinten ez akár 100 000 forintos megtakarítást is jelenthet az albérletben élőknek. Ezt írta Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook oldalán. Mint írta, az Otthonstart program eddigi mérlege fél év alatt több mint 50 000 igénylő, több mint 27 000 folyósított kölcsönszerződés és több mint 40 000 első lakás tulajdonos fiatal. Panyi Miklós kiemelte, a fix 3%-os hitelprogram nem csak az első lakás vásárlókat és az építőipart hozta helyzetbe, hanem segít az albérletben élőknek is. Az ország legnagyobb ingatlan hirdetési portáljának adatai megerősítik, hogy 2025. szeptembere az Otthonstart program indulása óta a bérleti díjak befagytak. Fél év alatt országosan 0,1%-ot emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-ot csökkentek. Erre 5 éve a koronavírus járvány óta nem volt példa, fogalmazott az államtitkár hozzátéve, a bérleti díjak a korábbi trendekhez képest nem emelkedtek, az albérletben élők számára havonta akár több mint 10 000, éves szinten akár 100 000 forintos megtakarítást is jelenthet. Június végéig 4 új Gripen vadászgép érkezik a kecskeméti légibázisra. Ezt jelentette be Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, stockholmi tárgyalásait követően közzétett Facebook videójában. Az államtitkár elmondta, a svéd külügyminisztérium politikai igazgatójával és a szabvállalat alelnökével tárgyalt. Svédország régi fontos stratégiai partnere Magyarországnak a magyar légteret őrző Gripenek miatt 20 éve védi 14 Gripen a magyar mellett a szlovéniai és a szlovákiai légteret is. Továbbá a balti misszióban is 4 alkalommal teljesítettek szolgálatot magyar pilóták a Gripeneken, és a tavaly befejezett legutóbbi misszió mutatja, hogy a legjobbak között vannak. Több mint 400 repült órát teljesítettek, volt 22 éles és több mint 80 gyakorló riasztásuk, ismertette Varga Tamás. Az államtitkár elmondta, 2024-ben született döntés arról, hogy a magyar légierőt további 4 vadászrepülővel erősítik meg, így a flotta 18 repülőre nő. A tárgyalások nyomán idén június 30-áig mind a 4 gép meg fog érkezni Kecskemétre, hangsúlyozta az államtitkár. Észak-Kelet-Magyarország 6 vármegyéjében 93 útszakaszon kezdődnek felújítási munkák márciusban és áprilisban a Magyar Közút Nonprofit ZRT megbízásából, ezt jelentette be az Észak-Kelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a Hajdúsámsont és Hajdúhatházat összekötő úton elkezdett felújítás munka területén. Tasó László azt mondta, Borsodabaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben több mint 306 kilométeren újulnak meg a közutak, csak nem 54 milliárd forintból. A legkisebb projekt a Pásztó-Gajatető-Mátraháza összekötő út 109 méteres szakasza, amely mintegy 76 millió forintba kerül. A legnagyobb a Miskolc-Sátoralja-Újhely másodrendű főút 11 kilométeres szakaszának felújítása, csak nem 2 milliárd forintos költséggel, tette hozzá a miniszteri biztos. Tasó László kitért arra is, hogy folyamatosan fejlesztik a gyorsforgalmi úthálózatot, aminek eredményeként 22 megyei jogú város elérhető gyorsforgalmi úton, utóbbiak közül 10 éri el az országhatárt. Nem drágult a tojás az előző évhez képest, húsvétra körülbelül a tavalyi áron vásárolható meg, ezt közölte az Agroinform. Elemzésük alapján a ketreces tartásmódból kikerülő tojás fogyasztói ára 90-95 forint, a mélyalmos 100-110 forint között alakulhat az ünnepi időszakban. A húsvéti keresletnek körülbelül a 3/4-ét fedezi a belföldi termelés, tehát behozatalra is szükség van ilyenkor. Európai szinten a tojás előállítás súlypontja a kontinens középső és keleti részére tolódott. Lengyelország valóságos nagyhatalommá vált az utóbbi 10 évben, fogalmaz az Agroinform. Mint írják, Magyarországon nem volt ilyen emelkedés, jelenleg 8-8,5 millió tojótyúk, évente csaknem 2,5 milliárd tojást ad, ám a termelés stabilizálódott és korszerűsödött, a belföldi állományok több mint 90%-át professzionális, 5000 főnél nagyobb gazdaságok tartják fenn.
Az időjárásról.
Pénteken keleten, délkeleten derült napos idő várható, de máshol fátyol és gomoly felhők is előfordulhatnak. Csapadéknak kicsi az esélye. A déli-délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Délután a térségünkben 17-19 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Az Európa Rádió Családban marad című magazin műsorában köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisneveres Viktóriát hallják. önismeret, álláskeresés, karrierváltás, csak néhány címszó mai műsorunk tartalmából. Műsorunk vendége Bénu Helga, miskolci karriertanácsadó, akivel ezekről a témákról is beszélünk, de szó lesz arról is, hogy a szülők hogyan tudják a gyermekek pályaválasztását, karrier útját támogatni.
Egyrészt nagyon fontos, hogy ha már arról beszélünk, hogy a szülők hogyan tudnak segíteni, hogy minél több információt összeszedni alapvetően, hogy milyen szakma mit takar. Minden szakmának megvannak a csillogó oldalai és az árnyoldalai, tehát hogy azért több szakmát. Ugye azért most már azt mondom, hogy nagyon jók azok a kezdeményezések, ahol mondjuk szakemberek kimennek középiskolákba, és elkezdenek arról beszélni, hogy az ő munkájuk mit takar, bemutatják a munkájukat, mert azért korábban, jóval korábban szerintem ilyenek sem voltak, hogy egy picit beszélgetnek arról, hogy melyik szakma mit takar.
Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes időtöltést kívánok.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Magam köré húzok egy falat, de uralmam nincs a fal fölött. Dúdol, duruzsolni korog, éles kanyarokon át, egyenes utakra térve, apuka vonszolja kisfiát, pont rád gondolok, félve. Dúdol, duruzsolni korog, dúdolják a buszok, dúdolják a buszok, duruzsolják az utcák, duruzsolják az utcák, nem éri meg várnom rá tovább. Dúdol, duruzsolni korog, felhív, beköszön, bekopog. Dúdol, duruzsolni korog, felhív, beköszön, bekopog. Ajtók nyikorogva nyílnak, remélem, hogy most felszállsz. Nézéd ezt szavakkal körülérlak, magadra ismersz és megállsz. Felhívsz és mesélsz és beszélünk pár szót. Hallgatsz és kacagsz és picit hiányolsz. Oh, sietsz, ha köszönsz úgy, ahogy szoktál. Vigyázz magadra.
Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, Családban marad című magazin műsorunk mai vendége Bénu Helga, miskolci karriertanácsadó, akit tisztelettel, szeretettel köszöntök, köszöntelek műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
Én is köszönöm, és köszöntöm én is a hallgatókat.
említettük, hogy karriertanácsadóként dolgozol. Kezdjük innen a beszélgetést, hogy mit érthetünk karriertanácsadás alatt, miben tudsz segíteni, akik hozzád fordulnak.
Én úgy szoktam megfogalmazni röviden, hogy karriertanácsadás kapcsán segítek abban, hogy az emberek tudatosabban váltsanak munkahelyet, vagy mondjuk új karriert válasszanak, megtalálják az útjukat, és hogyha már munkahelyváltásról beszélünk, akkor nyilván az álláspiac, munkaerőpiac jelen pillanatban kicsit, azt mondom, hogy az elmúlt években változáson ment keresztül, tehát akár a stratégia, az önéletrajzírás, a jelenlét, a látszódni a munkaerőpiacon, ez teljesen megváltozott, mint ami mondjuk még egy-két évvel ezelőtt volt. Úgyhogy ezek között, az új játékszabályok között próbálok segíteni, hogy könnyebben eligazodjanak az álláskeresők.
És ugye különböző élethelyzetekben érezheti úgy az ember, hogy váltani szeretne, és mielőtt egy ilyen döntést meghoz, azért különböző dolgokat mérlegel. Természetesen ilyenkor ugye nem egy hirtelen döntésen múlik általában, hanem különböző gondolatokat, élethelyzetet mérlegelve.
Én azt a üzenetet mindenképp szeretném elmondani, ha már a változásról beszélünk, hogy váltani soha nem késő. Tehát sokszor ez szokott a fejekben lenni, nekem már késő váltani, tehát bármikor lehet változtatni. Én azt gondolom, és akkor ahogy te is mondod, ez általában egy változás, az soha nem egy impulzus, akkor ma eldöntöttem, és holnap megtörténik. Pláne nem azért, mert egyébként az agyunk az arra van kondicionálva, hogy a lehető legkisebb energia befektetéssel túléljen. Általában egy munkahely, vagy karrier, vagy bármilyen váltás azért az nem tartozik a túlélés kategóriába, tehát az agyunk az elkezd tiltakozni, és elkezd minket lebeszélni róla. Ezáltal azért egy változási folyamat az úgy szokott kinézni, hogy nagyon sok az akadály, főleg amit akár magunknak is állítunk, hogy megpróbáljuk lebeszélni magunkat róla. Ugye megjelenik a félelem is a változás kapcsán, amit alapvetően azt szeretném elmondani ennek kapcsán, és ezt szoktam az ügyfelekben is tudatosítani, hogy semmi probléma nincs velük, hogy félnek, mert mindenki fél, azt gondolom, egy változás előtt. Mindenkinél megjelenik, hogy változás, újdonság, milyen lesz, jól döntök-e, mi van, hogyha nem jól döntök, de én azt gondolom, hogy a félelemmel nincs probléma. Az a kérdés, hogy mennyire tudatosan tudunk ahhoz hozzáállni, hogy mit kezdünk ezzel a félelemmel. Tehát, hogy hagyjuk, hogy leblokkoljon, és nem változtatunk, vagy pedig kezeljük, és félünk, de változtatunk. És ugye, amit itt mondtál, nyilván itt sokféle dolgot, élethelyzetet, családi helyzetet, mindent kell mérlegelni egy változás kapcsán, és én azt gondolom, hogy pontosan ezért nagyon fontos, hogy mielőtt változtatunk, de lehet szó, hogy állásváltásról, karrierváltásról, hogy tudatosan kell átgondolni és foglalkozni egy picit az önismeretünkkel, gondolatainkkal, hogy ezt a változást meg tudjuk lépni.
És akkor folytassuk is innen, hiszen nagyon fontos az önismeret. Hogy látod, mennyire vannak tisztában az emberek a saját értékeikkel, vagy mik azok a szempontok, ami mentén érdemes elgondolkodnunk, hogy helyesen térképezzük fel a talán még számunkra magunk előtt is ismeretlen értékeinket?
Azt szoktam tapasztalni így a konzultációkon, hogy az emberek zöme, az túl közel van a saját történetéhez, mikor egy változás van. Tehát, hogy nem látja jól azt, hogy micsoda értékei vannak, és hogy nem feltétlenül ismeri azt fel, hogy a munkaerőpiacon mennyire tud értékes lenni. Szerintem az ügyfeleim 80%-a úgy van vele, hogy ez természetes. Ahogy csinálom, természetes, igazából nincs benne semmi extra, és ebből kifőleg nem is ismeri fel igazán, hogy abszolút nem természetes. Egy csomó érték van abban, ahogy működünk nap mint nap, ahogy tesszük a dolgunkat mondjuk a munkahelyünkön, és ezeket az értékeket kell feltérképezni. Én azt gondolom, hogy ez sokszor nem lehetetlen egyedül, sokszor nehéz egyedül ránézni ezekre a dolgokra, hogy milyen értékek vannak, hogy mit érez a munkaerőpiacon, de azt gondolom, hogy egy váltásnál, karrierváltásnál, bármi nemű váltásnál ezek a legfontosabb dolgok, hogy ezeket az értékeket a felszínre hozzuk, és én ezt mindig el szoktam mondani, hogy az, hogy az ember tisztában van az értékeivel, az nem nagy képűség, vagy nagy zolás, vagy bármi, hanem az egy természetes dolog.
Akkor inkább alul értékelik magukat az
igen,
emberek?
Igen, tehát nagyon-nagyon kevés az az ember szerintem, aki nagyon a helyén tudja azt, hogy ilyen értékeim vannak, ezt tudom adni, és ementén tudok váltani. Én azt mondom, hogy ma jelen pillanatban az emberek jó részének van ilyen téren önértékelési vagy önbizalom problémája.
A munkaerőpiacon miket emelnél ki, melyek a legfontosabb értékek ma szerinted?
Én azt gondolom, hogy az értékek kapcsán azért vannak alapértékek, amik a munkaerőpiacon fontosak. Nyilván itt most nem fogom az összeset felsorolni, de megbízhatóság, csapatjáték, tudjon önállóan is dolgozni, tehát itt ezek a klasszikus értékekről beszélünk, ami egy munkáltatónak fontos. Viszont nagyon fontos különválasztani azt, amikor valaki állást vált, tehát hogy a szakterületén vált egy állást, vagy karriert vált. Karrierváltás esetén mindig a kulcsmomentum, és ezt tudják viszonylag kevesen jól megmutatni, hogy mik azok az értékek, kompetenciák, amik átültethetők az új karrierbe. Tehát sokan úgy képzelik el, hogy amikor valaki karriert vált, akkor szembesül azzal, hogy te jó ég, igazából kezdő vagyok az adott karrierben, miközben az adott egyén nem kezdő, csak éppen nem tudja azt megmutatni, hogy van sok olyan képességem, amit át tudok ültetni, sok olyan kompetenciám, és ezt kell tudni nagyon jól megmutatni, és én azt gondolom, hogy a karrierváltástól azért nagyon sokan megijednek, hogyha arról beszélünk. Pontosan azért, mert igen, az például nem a könnyebbik út, és itt a könnyebbiket értse jól mindenki, de azt gondolom, hogy nagyon szépen meg lehet azt mutatni, hogy nagyon sok olyan kompetencia és készség van és érték, amit az új karrierbe át lehet ültetni.
Mikor érzi úgy valaki szerinted, hogy változásra van szüksége a munkaerőpiacon?
Általában én azt látom, hogy azért ennek van elég sok előjele, de sokan azt tudják megfogalmazni, mi az, amit már nem szeretnének, és hogy mi az, ami ellen döntenek. Azért tudjuk ma már ezt köztudott, hogy akár itt a kiégés, amikor már valaki mondjuk családot alapít, és ha most itt az anyákról beszélek, akkor sok esetben már az a karrier nem vihető tovább, vagy az a fajta metódus, ahogy addig dolgozott, mint a gyerek előtt. Tehát azért nagyon sok olyan élethelyzeti dolog is lehet, amikor azt érezzük, hogy karriert szeretnénk váltani, vagy azt érezzük, hogy az, amit csinálunk, már nem jó. Nem biztos, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az, amit szeretnénk, sőt, sok esetben nem tudjuk megfogalmazni, csak azt érezzük, hogy ez már nem jó, és így nem szeretném csinálni, és akkor jön egy nagyon ismereti folyamat, amikor célszerű az felfejteni, hogy oké, ha ez nem jó, akkor mi az az irány, amiben menjünk, ahol jó lehetne, és ezért ez egy viszonylag tudatosabb, és kicsit azt mondom, hogy hosszabb folyamatnak kell lenni, tehát nem egyik napról a másikra, amikor rájövünk, hogy mi az, amit szeretnénk, mi az, ami fontos nekünk értékrendbe, munkastílusba, bármibe, hogy váltani tudjunk.
Itt akkor egy picit beszéljünk a karrier útról, hogy mi alapján válasszunk olyan karrierutat, ami hosszú távon is kiszolgálja az életünket, az igényeinket, az elképzeléseinket.
Ahogy itt már említettem az előbb, ugye az önismeretet és az, hogy fel kell térképeznünk azt, hogy mi is az, amit szeretnénk. Én azt gondolom, hogy pontosan a karrier út kapcsán is ez a lényeg, hogy feltérképezzük azt, hogy ténylegesen mi az, ami kiszolgálja az életünket. Ugye most nagyon divatos lett már a work-life balance kifejezés, tehát, hogy alapvetően nagyon fontos, hogy a magánéletünknek is teret engedjünk, és én is azt gondolom, hogy a kiégés egyik legnagyobb megelőzője, hogyha ez egyensúlyban tud lenni. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek nagyon más és nagyon egyéni, hogy milyen karrierút szolgálja ki az életét, és nagyon-nagyon fontos ennek kapcsán, hogy ténylegesen megvizsgálja ezt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy karriert ne úgy váltsunk alapvetően, mert sokan így indulnak neki, hogy ezek a szakmák mennyire jó, mennyire vonzóak, mennyire jól fizetnek. Igen, ám lehet, hogy egy szakma vonzó és jól fizet, de ha mondjuk én egyáltalán nem szeretem és nem is élvezem, akkor hosszú távon ugyanúgy kiégéshez fog vezetni. Tehát én azt gondolom, hogy a karrier útnál azt is fel kell térképezni, hogy mik azok a tevékenységek, feladatok, amiket szeretünk, mert ennek is szerepet kell játszania, tehát nem elég arról az oldaláról megfogni, hogy mik most a népszerű szakmák, és mivel lehet jól keresni, mert lehet, hogy mondok itt öt népszerű szakmát, és akkor, hogyha én azt mondom, hogy de hát én ezt nem is szeretem, akkor igazából teljesen mindegy, hogy ezek népszerűek, ha nem szeretem. Én azt szoktam mondani, hogy mindenki meg tudja találni alapvetően azt, hogy hogyan tud boldogulni azon a területen, amit szeretne. Nyilván kinek egyszerűbb, kinek rögösebb, de én azt gondolom, hogy először onnan kell indulni, mik azok, amiket szeretünk, mik azok, amikben jók vagyunk, akár mondjuk tevékenységek szintjén, és utána nézzük meg azt, hogy hogyan tehető ez fizetőképessé, és nem feltétlenül onnan kell mondjuk a karrierutat elindítani, hogy akkor kiválasztom a szakmákat, és akkor ezek de jól néznek ki, és ez biztos jó lesz számomra is, mert nagyon egyéni az, hogy kinek mi a jó szakma.
Ugye most a családi magazinunk keretében beszélgetünk, és nyilván az eddig elhangzott gondolataid alapján a felnőttek tudják támogatni ugye a gyermekeket, hogyha most a továbbtanulás kapcsán gondolkodunk egy picit, hiszen ugye már a középiskolai tanulmányok vagy az egyetemi képzésekre való jelentkezés is meghatározhat legalábbis egy ideig egy utat, egy területet, de az elmúlt években, évtizedekben ugye már a váltás is talán egyre jobb lehetőséget vagy utat nyert itt a korábbi időszakhoz képest. Ezt hogy látod, vagy mit tudnál a szülőknek tanácsolni, hogy hogyan segítsék a pályaválasztásukat a gyermeküknek? Ugye elindulnak itt egy úton, ami talán valakinek valóban az útja, de a váltás lehetősége a későbbiekben is benne lehet. Hogy látod itt a fiatalok helyzetét?
Nagyon sok oldalról megfoghatjuk, azt gondolom, ezt a témát. Egyrészt nagyon fontos, hogy ha már arról beszélünk, hogy a szülők hogyan tudnak segíteni, hogy minél több információt összeszedni alapvetően, hogy milyen szakma mit akar. Minden szakmának megvannak a csillogó oldalai és az árnyoldalai, tehát hogy azért több szakmát. Ugye azért most már azt mondom, hogy nagyon jók azok a kezdeményezések, ahol mondjuk szakemberek kimennek középiskolákba, és elkezdenek arról beszélni, hogy az ő munkájuk mit akar, bemutatják a munkájukat, mert azért korábban, jóval korábban szerintem ilyenek sem voltak, hogy egy picit beszélgetnek arról, hogy melyik szakma mit akar. Én azt gondolom, hogy nagyon sok karriertanácsadó kollégám van, aki kifejezetten pályakezdőkre vagy pályaorientációra specializálódnak, és ez azért fontos, mert már ott a nullpontban akár mondjuk olyan kérdéseket tud feltenni egy egyetemre készülő gyermeknek, ami mondjuk segítheti abban, hogy tulajdonképpen mit is szeretne ő szeretné egyáltalán azt a szakirányt, vagy mondjuk külső nyomásra választ, tehát hogy azt gondolom, hogy kvázi segítséget kérni, nyilván ez egy másfajta segítség, soha nem ciki az embernek, és nagyon-nagyon fontos lett az, hogy most már azért a karriertanácsadók a pályaorientációval is foglalkoznak, akár tesztekkel, beszélgetéssel, és én ezt nagyon javaslom mindenkinek, illetve szülőként én azt gondolom, hogy amit nagyon megtehetünk a gyermekénkért, hogy azt tudatosítjuk benne, hogy változtatni soha nem lehetetlen, lehet változtatni, lehet hibázni is, tehát, hogy elképzelhető az, hogy mondjuk valaki elkezdi az egyetemet, és közben rájön, hogy nem az ő útja is, és változtathat, de akkor tegyen lépéseket nyilván, tehát, hogy nem úgy csak élünk bele a világba. Én azt gondolom, hogy szülőként ennek a tudatosítása is nagyon-nagyon fontos, és hát nyilván a példamutatás, hogyha mondjuk én nem érzem jól a karrieremben magam, akkor én is változtatok rajta.
Ugye most itt elsősorban az egyetemistákról beszélgettünk, vagy akik a felsőoktatási intézménybe való jelentkezésükön gondolkodnak ebben az időszakban, hogyha a kisebbekről is szólunk, hiszen már ugye középiskolások, általános iskolások számára is tartanak pályaorientációs napokat, itt is megismerkedhetnek különböző szakmákkal, ami talán egy-egy tantárgy felé is jobban irányítja a figyelmüket. Hogy látod annak a szerepét, hogy már kiskorban így is gondolkodjanak, mennyire építi ez a tudatosságot a gyermekekben?
Én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó kezdeményezések, és nagyon jó dolgok, amiatt, hogy talán azt mondom, hogy nyitottabbak tudnak lenni a világra, hogyha sokkal több szakmát megismernek, mert ugye korábban látták anya, apa szakmáját, meg mondjuk a közvetlen családét, meg ugye a tanítónőjét, és akkor nagyjából ennyiben kiismerült meg vannak ugye szakmák, amiket így idealizálnak ezek a hivatalos szervek szakmái, tehát hogy nyilván ezekben így kiismerül, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos a gyerekek szempontjából nyitottá tegyük őket a világra, és hogy megmutassuk nekik azokat a akár különböző szakterületeket, amiről lehet, hogy korábban mondjuk nem is hallott, mert nincs a környezetében olyan szakember, és mondjuk lehet, hogy neki pontosan azt tetszene. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket a fajta felkészítéseket is nagyon jó, hogy már ilyen kezdeményezések vannak, minél kisebb korban el kell kezdeni nekünk szülőként, viszont szerintem az a feladatunk, hogy megmutassuk pontosan ezt a nyitottság kapcsán, a nyitottság a világra, megmutassuk neki, hogy nekik, hogy milyen szakmák vannak, milyen lehetőségek vannak, és beszélgessünk erről, de szerintem ez az kell, hogy mi szülőként is nem megpróbáljuk őket tolni egy irányba, hanem megnézzük azt, hogy miben erős a gyermekünk, mi a jó oldala, mi az, ami őt érdekli, milyen területek, és akkor ebben támogatjuk őt. Én ezt szülőként azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, ez a támogatom, de nem irányítom, de nyilván célszerű erre törekedni, hogy ne az én akaratom érvényesüljön, hogy ebbe a szakmába be akarom tolni a gyermekemet, hanem azt is fontos megnézni, hogy mi az, amiben jó, és mi az, ami érdekli. De erre szerintem ezek a felkészítő vagy bemutató programok, ezek nagyon jók tudnak lenni, mert lehet, hogy egy gyermek akkor fedezi fel, hogy igazából őt ez a terület nagyon érdekli.
És folytatva ezt a gondolatot, hogy érdekli is ez a terület, meg azért úgy gondolom, hogy mindenkinek megvan az az irány, amiben a tehetsége különösen megmutatkozik, vagy kibontakozik ezen az úton, illetve hogy helyes önértékelése alakuljon ki a gyermeknek, miben, hogyan tud a szülő segíteni.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, azt gondolom, mert azért azt látom a munkám során, hogy nekünk felnőtteknek sincs sok esetben helyén az önértékelésünk és az önbizalmunk. És én azt gondolom, hogy először nekünk szülőként kell magunkon dolgozni, mert persze szavak szintjén is lehet a gyerekeket segíteni, és kell is, de azért azt gondolom, hogy mindig a minta az, ami átültetődik. Tehát én azt gondolom, hogy a legjobban akkor segítjük a gyerekeket, hogyha a saját magunk értékeivel, önértékelésével tisztába kerülünk, vagy helyére kerülünk, és gyakorlatilag ezt a mintát mutatjuk meg. Mert abban az esetben én azt gondolom, hogy sokkal másképpen tudunk velük beszélgetni, akár a világról, a szakmákról, arról, hogy mik vannak még így körülöttünk, hogyha mi rendben vagyunk, hogyha mi úgy érezzük, hogy a helyünkön vagyunk, és nem mondjuk egy frusztrációt adunk át számukra a munka világával kapcsolatban, mert sajnos sok esetben azt látom, hogy amikor az emberek nem azt csinálják, amit szeretnének, akkor azt adják át a gyermekeknek is, hogy a munka az nem egy jó dolog, vagy csak rossz lehet és szenvedni lehet a munka alatt, és én azt gondolom, hogy azzal segítjük a leginkább a gyerekeknek az orientációját, és az, hogy elinduljanak, és megtalálják azt a munkát, amit szeretni tudnak, hogy először mi megkeressük azt a munkát, és így kezdünk el velük beszélgetni a világról, meg az irányokról, meg a dolgokról.
És az iskolai tanulmányok évei alatt a munka nekik a tanulást jelenti, és a tanulási folyamatban is tudjuk segíteni őket szülőként, itt is megtalálva ugye azokat a határokat, hogy a kisebbeknek talán még többet, aztán folyamatosan elengedve picit a kezüket, hogy annyit segítsünk, amennyit igényelnek, ugye, vagy szükségük van rá.
Igen, én azt gondolom, hogy alapvetően, igen, én is szoktam ezt mondani a gyerekeknek, hogy nektek az ovi és az iskola a munkahelyetek, és igen, nagyon sok dolgot, vagy alapértéket, ha itt az elején beszéltünk az értékekről, azért már ebben a szocializációs folyamatban találnak meg a gyerekek, és hogyha mondtad az előbb, hogy ugye mindenkinek másban van tehetsége, meg hogy mennyire segítünk, én ezt is nagyon fontosnak tartom azon kívül, hogy beszélni, beszélgetni a gyerekekkel, ez a legfontosabb szerintem, hogy megismerjük az ő kis lelküket, és azt gondolom, hogy alapvetően azt is tudatosítani kell bennünk, mert azt látom én jelenleg, hogy nagyon erős a versenyszellem már az általános iskolákban is, és akár tudatosítani bennük, hogy nem probléma, hanem mindenben vagy tehetséges, fókuszálj arra, és persze mindenből kell egy teljesítési szint, de hogy azt, amiben meg tehetséges vagy, akkor tedd oda magad, mert az az irány valószínűleg majd a későbbiekben, akár hogyha egy munkáról beszélünk, akkor lehet, hogy az fog boldoggá tenni, és az fogja elhozni a kiteljesedést. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki jó valamiben, tehát nagyon sokszor hallom ezt a mondatot felnőttektől is, hogy én nem vagyok jó semmiben, nekem átlagos, bárki meg tudja csinálni, amit én csinálok, de én ezzel nem értek egyet, tehát mindenki jó valamiben, és akár gyerekkorban, akár felnőttkorban is ezeket az értékeket kell magunkban felfedezni, hogy mi az, amikben jók vagyunk, és akkor oda betenni az energiát és a munkát és mindent, hogy akkor abban az irányban ki tudjunk teljesedni.
És ugye, ahogy most is, illetve a beszélgetésünk korábbi szakaszában is az önértékelés előtérbe került, és említetted, hogy sokszor alul értékelik magukat az emberek, talán a gyermekek sincsenek, a fiatalok sincsenek mindig tisztában az értékeikkel. Itt beszélgetésünk első részének a végén milyen pozitív gondolatokkal tudnád megerősíteni itt hallgatóinkat is, vagy mik lennének azok a legfontosabb értékek, önértékeléssel kapcsolatos gondolatok, hogy hogyan fedezzük fel mégis az értékeinket?
Itt egy személyes történettel jönnék be ennek kapcsán. Minden volt az óvodáskorú lányommal egy beszélgetésem, és megkérdeztem tőle, érte egy külső hatás, amiben az volt sugallva, elrontott egy feladatot, hogy nem biztos, hogy jó lesz az iskolában, hogyha nem figyel oda, és alapvetően én megkérdeztem tőle, hogy ő érzi-e belülről, hogy ő jó, vagy okos, vagy rendben van-e. És erről beszélgettünk nagyon sokáig, hogy persze fontosak a külső megerősítések, és én is szoktam tanácsolni az ügyfeleimnek, hogyha azt érzed, hogy te semmiben nem vagy jó, te semmiben nem vagy sikeres, akkor keresd meg az ellenkezőit, vagy arra bizonyítékot, amikor azt érezted, vagy valaki azt mondta, hogy de ez jó volt, ezt tényleg te is belül érezted, hogy jó, tehát hogy ezeket a pontokat megkeresni, akár minden nap az életünkben az apró sikereket is tudatosítani, mert sok esetben itt csúszik el a dolog, azt gondolom, hogy tesszük a dolgunkat, és azt gondoljuk, hogy ez természetes, és észrevesszük, amikor hibázunk, de azt, amikor jól csináljuk, akkor az olyan természetes is, és ebből kifőleg ezzel így egy kicsit leértékeljük önmagunkat magunk szemében. És ugye pontosan, amit én is szerettem volna a beszélgetéssel a lányomnak átadni, hogy persze ezek a külső dolgok jók, meg tudnak erősíteni, de valahol az a cél, hogy mi milyen magunkban azt érezzük, hogy jó az, amit csinálunk, vagy ha nem jó, akkor tudjuk, hogy hogyan tudunk rajta változtatni, és hogy értékesek vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindennek a kulcsa, és ez lenne a cél akár felnőttként, akár a gyerekeinkbe elültetni, hogy mindig kapunk külső behatást, de valahol mélyen nekünk kell azt érezni, hogy jó úton vagyunk, jó az, amit csinálunk, és úgy rendben vagyunk önmagunkkal. Ez a rendben vagyunk önmagunkkal, talán azt gondolom, hogy ez a kulcsa mindennek, és onnantól nem kell minden pontban azt gondolom, hogy úgy nekiállni dolgoknak, hogy kicsattanok az önbizalomtól, de ha valahol rendben vagyok önmagammal, akkor lehet, hogy félek, lehet, hogy nem érzem még az önbizalmat, de elkezdek cselekedni, és az meg meghozza a magabiztosságot, a tudást és bármit. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az önismereti részhez ezt szerettem volna még hozzátenni, hogy valahol ez a cél, hogy tudatosan foglalkozzunk a gondolatainkkal, és hogy induljunk el abba az állapotba, ahol így elkezdjük azt érezni, hogy hol és milyen körülmények között és milyen módon tudunk értéket adni. És akkor nagy probléma nem lesz.
Kedves hallgatóink, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Bénó Helga miskolci karriertanácsadóval, itt az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorában. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Pulzusom eleve szívemben hevesen, ha látom a szemed, és már játszhatsz. Ó, ki ez az idegen, összekúszó idegen, a kalpom is megeszem. Ködösen bocsánat, de fájhat. Ha elmarad véges lelked egy része, elvisz a térben, nem várhat. Hisz édes a béke, jó lesz a vége, így már megérte, ha másnap kávézunk a gangon, akkor is a sablon lesz veled az otthon. Kerülnél, de rám néz. Még a reggel tudom, hogy menned kell.
családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk. Bénó Helga miskolci karriertanácsadóval beszélgetünk, és onnan folytatjuk most a gondolatokat, hogy arra kérnélek meg, Helga, hogy azzal kapcsolatban oszd meg velünk a szakmai meglátásodat, hogy hogyan lehet stabilitást építeni, akár a kiszámíthatatlan helyzetekben is.
Hogyha már itt a kiszámíthatatlan vagy változó helyzetről, világról beszélünk, akkor én alapvetően el szeretném azt mondani, hogy jelenleg azt látni a munkaerőpiacon, vagy akár az álláskeresésben is, hogy nagyon sok minden megváltozott. Szoktam mondani, hogy megváltoztak a játékszabályok, akár az AI mesterséges intelligencia bejövetelével, akár azzal, hogy teljesen más technikákkal célszerű már állást keresni, és nagyon sokan még a régi módszereket használják. Tehát én azt szoktam mondani, hogy az, hogy hogyan építhetünk stabilitást a változó világban, vagy hogyan válthatunk mondjuk akár a változó világban, nagyon-nagyon fontos megvizsgálni azt minden ilyen esetben, hogy nekem mire van ráhatásom. Nem célszerű oda tenni az energiát, amire nincs, hogy milyen a toborzói attitűd, milyen a vállalatoknak a toborzói magatartása, milyen a világ, milyenek a körülmények. Na, ezek azok, amin lehet azt gondolom, hogy mérgelődni, csak igazából nincs ráhatásom. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor én változásról beszélek, karrier állásváltásról, akkor mindig ezt szoktam hangsúlyozni, hogy nagyon fontos megkeresni azokat a pontokat a váltás kapcsán, hogy mi az, amire nekem ráhatásom van, és oda tenni az energiámat. Szerintem ez is egy stabilitást vagy tudatosságot tud adni, vagy azt szoktam mondani, hogy a kontrollt kicsit visszaadja a kezünkbe, hogyha tudjuk azt, hogy mire van ráhatásunk, és azt mondom, hogy oda 100%-osan beleteszem magam, az energiám, a munkát és mindent, akkor én azt gondolom, hogy már egyfajta stabilitást építünk olyan téren, hogy a változásban is megtaláljuk azokat a stabil pontokat, hiszen hogyha tudom azt, hogy nekem mire van ráhatásom, akkor tudom azt, hogy mint tudok változtatni, miben tudok lépni, és én azt gondolom, hogy ide kell tenni a fókuszunkat is. És a stabilitást hogyan tudunk építeni? Én itt újból visszatérnék, önismeret úgy tűnik ez a veszőparipám, de hogy alapvetően a stabilitást magunkban kell felépíteni és megtalálni, és én azt gondolom, hogy ha ez itt megvan, akkor azt fogom mondani, hogy igen, jöhetnek körülmények, jöhetnek a világnak bármilyen változása, de igazából tudom, hogy meg fogom valahogy oldani, és tudom azt is, hogy milyen lépésekre van nekem ráhatásom, ahogy az előbb mondtam, és azokat a lépéseket elkezdem tenni. Úgyhogy ha változásról, karrierváltásról, állásváltásról beszélek, akkor szerintem a változó világban így tudom a leginkább a stabilitást építeni, hogy gyakorlatilag tisztába kerülök azokkal a dolgokkal, és oda teszem az energiámat, amiben a változásban nekem ráhatásom van.
És ugye a több mint 14 év HR tapasztalatod során, az eddigi munkád során is nagyon sokat foglalkoztál az édesanyák helyzetével, akár a munkaerőpiacra való visszatérésük tekintetében, illetve az anyák munkaerőpiacon betöltött szerepével kapcsolatban is. Kérnélek, hogy oszd meg velünk a gondolataidat, tapasztalataidat.
Az anyák helyzet a munkaerőpiacon, ez nekem egy szívügyem téma, pontosan azért, mert azt gondolom, hogy elképesztő sok tehetséges nő van az anyák körében, aki nem tud, vagy nem úgy tud visszatérni a munkaerőpiacra, hogy szeretne, mert nyilván a megváltozott életkörülmények miatt, tehát hogy család lett, másfajta kötelességei vannak, másképp kell üzemelnie. Ennek hatására nem feltétlenül tudja már mondjuk azt a munkastílust, munkatempót, vagy körülmények közötti munkavégzést vállalni, amit az anyaság előtt meg tudott tenni. És nyilván ez egy nagyon-nagyon éles kérdés, azt gondolom, mert amikor a nők anyává válnak, nagyon sokszor látom azt, hogy eljön a karrierváltás, állásváltás, de inkább én azt mondom, hogy karrierváltás az az öme, ami elérkezik. Mert ugye az anyaság arra is jó az otthonlét, hogy egy picit elgondolkodjunk arra, és nagyon sok anya megteszi ezt, hogy vissza akarok-e menni oda, ahonnan eljöttem, szeretem én azt csinálni, amit csináltam, jól érzem-e magam, ez egy nagyon jó kis önismereti folyamat az anyaság és önismereti érés, én azt gondolom, és nagyon sok nő azt látja, hogy nem feltétlenül szeretné már azt csinálni, amit eddig csinált, és akkor ilyenkor jön a karrierváltás. És alapvetően azt látom jelen pillanatban, hogy sajnos most a piacon, a munkaerőpiacon ezek a tipikus foglalkoztatási formák, amik az anyáknak jók lennének az anyaság mellett, nagyon nagyon kevés százalékban vannak jelen, és azok is nagy részt a rejtett munkaerőpiacon oldódnak meg. Rejtett munkaerőpiac alatt azt értem, hogy azok az állások, amik soha nem kerülnek ki álláshirdetésbe, hanem egyéb módon kerülnek megoldásra. Tehát, hogy alapvetően az anyáknak azt gondolom, hogy nehezített terepük van állás és karrierváltás kapcsán, és én nagyon sok anyával dolgozom, és látom azt, hogy akár mondjuk egy vállalkozói utat is választanak, mert már az alkalmazotti létben nagyon sokan nem tudnak visszatérni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos feladat lenne az, hogy az anyákat akár, aki azt szeretné, hogy az alkalmazotti létbe térjen vissza, támogatni és beintegrálni és segíteni a beintegrálásukat. Én ebben még csak viszonylag kevés cégnél látok nyitottságot, hogy ténylegesen az anyákat támogassa, és erre sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, mert ahogy mondtam az elején, nagyon-nagyon sok jó minőségű munkavállaló van az anyák között, egyszerűen csak egy pici rugalmasságra lenne szükség ahhoz, mármint akár úgy, hogy az anyáknak egy picit rugalmasabb körülményeket adni ahhoz, hogy teljesíteni tudjanak, vagy vissza tudjanak térni a munkaerőpiacra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy anyaként visszatérni a munkaerőpiacra, pláne úgy, hogy az otthonlét azért a legtöbb anya önbizalmát megérinti negatív irányba, szóval, hogy anyaként visszatérni a munkaerőpiacra, az nem egy egyszerű kihívás.
De bízunk benne, hogy azért sokaknak pozitív megtapasztalásai is vannak, és azért az a munkahely is úgy fogadja őket, talán egy picit rugalmasra alakítva, vagy az atipikus foglalkoztatási formák keretében tovább foglalkoztatva is egyéni esetben a visszatérő édesanyákat. Azért jó példákat is lehet.
Abszolút, tehát én azt látom azért, hogy nyilván egyre többet foglalkozunk ezekkel a témákkal, tehát akár szakmai körökben, akár a cégek is, tehát azért egyre több cég felismeri ezt, hogy kár elpazarolni úgymond az anyai tehetségeket, és hogy milyen lépések azok, amik segíthetik őket a visszatérésben, és azért nagyon-nagyon sok jó példát látni már, azt gondolom. Nagyon sokszor téma ez egyébként különböző akár szakmai konferenciákon is, ami nagyon jó dolog, hogy előveszik ezt a témát, hogy hogyan lehet a nőket, anyákat újra visszaintegrálni a munkaerőpiacra, úgyhogy abszolút én azt gondolom, hogy pozitív elmozdulás is látszódik már ebben. Nyilván ez egy hosszú folyamat lesz, tehát nem egyik pillanatra a másikra fog ez megoldódni és megváltozni, viszont én azt szoktam mondani, hogy az anyák oldaláról az anyáknak az a feladata vagy felelőssége, hogy ők pedig megtalálják szintén azt, hogy az ő értékeik hol vannak, mert sokan azért egy önbizalomvesztett állapotba bekerülnek. Nyilván nem tudják, kiesnek egy-két évre a munkaerőpiacról, vagy akár többre, és nem tudják azt, hogy úgymond mit érnek a munkaerőpiacon, nem tudják ezt képviselni. Sok esetben azt látom, hogy akár az interjún ők adják az interjúztatók szájába, hogy a gyerek probléma, és én azt szoktam mondani, hogy a kommunikáció nagyon-nagyon fontos ebben az esetben. Az anyaságot problémának látom, és úgy kommunikálom, hogy az anyaságom probléma egy munkáltatónál, vagy azt mondom, hogy az anyaságom által nagyon sok kompetenciára szert tettem, nagyon sok mindenben, sokkal jobb kompetenciákra tettem szert, mint amiben előtte voltam, és ezt a munkáltató használra tudom, szervezőkészség.
Igen, a logisztika.
Logisztika, igen, tehát alapvetően empátia, akár probléma megoldó készség, tehát hogy ezek mind fejlődnek az anyaság által, és ez a nagyon nem mindegy, hogy ezt tudom-e anyaként kommunikálni, hogy igazából én itt nagyon sok dologban fejlődtem az anyaság által, és a munkáltató is jobban jár ezáltal, és én ezt látom, hogy az önbizalomvesztett állapot az, ami a legnagyobb akadály, és ebből kell az anyákat kimozdítani, hogy meg kell találni azt, hogy igazából miben is fejlődtem, az anyaságom nem hátrány, hanem előny tud lenni a munkaerőpiacon, de ezt nekem is tudni kell anyaként képviselni.
És ezeken az értékeken túl, ugye, hogyha a szakmai részéről is szólunk, talán az a gondolat is megfogalmazódik sokakban, hogy sok szakma dinamikusan fejlődik, változik, ugye nap mint nap.
Én azt látom, hogy soha nem változott még a világunk, vagy a szakmák, vagy a körülmények ennyire gyorsan, mint most jelen pillanatban. Én mindig azt szoktam tanácsolni az anyáknak egyébként. Tudom nehéz, amikor az ember otthon van a gyerekkel, hogy másra is tudjon fókuszálni, de azért azt szoktam tanácsolni, hogy valamilyen szinten, akár bármiben, nyelvtudásban, szakmai kompetenciákban egy pici energiát tegyen bele és fejlessze önmagát, hiszen akkor sokkal könnyebben tud majd, akármikor visszatér, akkor a változásokhoz alkalmazkodni, akár amikor vissza kell térnie, akkor el tudja azt mondani, hogy igen, én otthon voltam és kiestem ennyi időre, de mondjuk én fejlesztettem az angol nyelvtudásom alatta, vagy bármi, elvégeztem egy olyan képzést, ami hasznomra lesz az adott állásban. És tudom, hogy ez nagyon nehéz, erre korábban én azt gondolom, hogy nem kellett nagy hangsúlyt fektetni az anyáknak, viszont ez a felgyorsult, megváltozott világunk igenis elhozta ezt, hogy annyira változnak a dolgok, hogy muszáj egy picit szinten tartani akár a tudást, vagy sokkal könnyebb lesz utána visszalépés, és nem azt mondom, hogy nyilván az anyai teendőnket el kell hanyagolni, vagy egyszerűen meg kell feszülni a történetbe, egy icipici energiát tegyünk oda, hogy tényleg akár egy nyelvtudás, akár bármit egy kicsit fejlesztünk, mert sokkal könnyebb utána visszatérni, hogyha azt tudjuk mondani a leendő munkáltatónknak, főleg ha állást is kell mondjuk váltanunk a visszatéréskor, piacképesebbek leszünk, hogyha azt tudjuk mondani, hogy mi az otthonlét alatt fejlődtünk. Nagyon-nagyon sok mindenben más lesz a megítélése az egész helyzetnek.
Ugye eddig is hoztál személyes példákat, hogyha most ehhez a válaszodhoz, vagy az előző kérdéshez kapcsolódva megosztanád velünk azt, hogy téged mire tanítottak meg a gyermekeid, vagy az anyaság, hogy te ezt hogy élted meg?
Én azt gondolom, hogy azon felül ezek a klasszikus, amit az előbb is említettünk, hogy logisztika, probléma, megoldás, hogy nap mint nap millió egy döntést is azonnal meg kell hozni, ebben fejlesztett. De engem például abszolút az anyaság alatti otthon töltött időszak, és a gyermekeim sarkaltak arra, hogy szembenézzek önmagammal, hogy merre is indul az életem, akár mondjuk szakmailag, és hogy azzal én elégedett vagyok-e, vagy szeretnék-e azon változtatni. Bennem mindig egy olyan érzés van, és ezt az anyaság hoztál, amikor itt szembenéztem magammal, hogy én azt szeretném megmutatni a gyermekeimnek, hogy akár az, hogy jól érzem magam a munkában, akár az, hogy megtalálom, akár az, hogy merek változtatni, hogyha mondjuk nem jó szakmailag valami, és bennem ezt hozta el az anyaság, vagy ez inspirál mindig arra, hogy időről időre megálljak, és azt mondjam, hogy oké, ezt akarod-e hága átadni a gyerekeidnek, hogy ezt gondolják a világról, a munkáról, a bármiről, és hogy bennem ezt az önismeretet, vagy ezt az önismereti utat, abszolút az anyaság indította, és az, hogy időről időre kicsit tükröt tartok magamnak az önismeret által, és én azt gondolom, hogy az anyaság ez elég sok nőben elhozza ezt az önvizsgálatot, ezt az utat, hogy akarunk-e változtatni, ezt akarjuk-e mutatni példaként, hiszen alapvetően tudjuk, hogy a mutatott példa az a legerősebb egyébként a gyermekeink tanításában, segítésében.
Ez újrakezdés mit jelenthet, vagy ilyenkor miket mérlegeljünk?
Vannak ilyen tervezők is, akár internetről letölthetők, ahol vezetett kérdések alapján szembe tudunk nézni, hogy mennyire vagyunk elégedettek a jelenlegi helyzetünkkel, az életünkkel, a karrierünkkel, bármivel, ha csak azt feltesszük magunknak, hogy boldognak érezzük-e magunkat, és ha nem, akkor az életünk melyik területe az, ami okozza ezt a nem vagyok teljesen boldog érzést. És hogyha mondjuk az a karrier vonatkozásában, akkor ne jegyünk meg attól, ahogy már az elején is mondtam, hogy megjelennek a félelmek, és ez a jó az, hova ugrálsz, jó lesz az, nem kell ezen változtatni, tehát ez mindenkiben első körben megjelenik. De én azt gondolom, hogy azt megnézni, hogy nem kell óriás lépésekkel elindulni a változás útján, nem kell az egész képet látni, hogy ide akarok elérni, és azt hajszolni, mindig csak a következő egy lépést, hogyha változtatni szeretnék, vagy nem érzem jelenleg jól magam a karrieremben, akkor nem tudom, frissítem az önéletrajzom, elkezdek foglalkozni azzal, amit szeretnék, tehát hogy mindig tegyek egy-egy lépést abba az irányba, hogy elkezdek változtatni, és nem az, hogy megugrom egyből így a szakadékba, a zuhanó repülésbe beleugrok. Persze azt is lehet, hogyha valaki ilyen változásra vágyik.
És ugye az idő telik, a gyermekek nőnek, mennyire jellemző, hogy a gyermekek életkorának előre haladtával is váltanak az édesanyák?
Abszolút jellemző, hiszen amikor ugye a gyermekek nőnek, és már nincs annyira erős kötelékben szükségük az anyákra, úgymond, nem igényel akkora erőbedobást, hanem teljesen mást, akkor azt gondolom, hogy ott is eljön egy olyan pillanat az anyák életében, hogy akkor megnézik, hogy oké, most már egy picit lehet, hogy akár több szabadidőm, vagy szabadságom, és ezt értsük jól, van úgy a gyermek mellett, és itt is eljöhet egy váltás pillanata, és itt is eljön akár egy olyan, hogy változtatni szeretnének. Úgyhogy ez abszolút jellemző. Én azt gondolom, hogy változás tekintetében nincs a között különbség, hogy amikor kicsi a gyerek, és akkor változtatunk, vagy amikor nagy, nyilván az irányok különbözik, de azok a lépések, amiket meg kell tennünk, amit itt már beszéltünk, hogy önismeret, hogy tudatosság, hogy feltérképezni, mit igen, mit nem, az értékeket, az itt is ugyanúgy jellemző. És amit itt el is mondtam, alapvetően azt gondolom, hogy igen, itt is bejöhet egy változási szituáció az anyák életében, és itt is azt gondolom, hogy el lehet indulni a változás útjába. Nagyon sok esetben jön el az, hogy akár visszatérnek a régi szakmájukba az anyák, tehát hogy nagyon sokszor van egy ilyen jellegű mozgás, hogy már most tudnak akár váltani. Sok esetben látom azt, hogy mondjuk valamilyen vállalkozásba kilépnek, de amikor már nő a gyerek, akkor azt mondják, hogy akkor mondjuk visszatérnek az eredeti szakmájukba, akár egy alkalmazotti létbe. Úgyhogy azt gondolom, hogy a változás az mindenféle irányba tud működni, és mindennek a kiinduló pontja az, hogy mennyire vagyok tudatos ebben, tehát hogy mennyire nézem meg, hogy szuper, amikor tudom, hogy mi ellen döntök, de hogy mit szeretnék, azért azt is meg kellene nézni, és azt is, hogy meg tudom-e mutatni az értékeimet, ami, ahogy az elején is elmondtam, és itt is szeretném mondani, hogy nem nagy képűség, hanem hogy rendben van az önértékelésünk.
És mik lennének még így beszélgetésünk végén azok a megerősítő gondolatok, így mindazt a területet összefoglalva, amelyeket így szívünkre helyeznél ehhez a területhez, témához kapcsolódóan?
Itt nagyon sokat beszéltünk a változásról, és én ezt szeretném még egyszer megerősítő gondolatnak átadni, hogy bármikor lehet változtatni. Nem hiba, amikor az ember azt érzi, hogy nincs jó úton, és változtatni szeretne, mert jogunk van bármikor változtatni, és lehetőségünk van változtatni, és én azt szeretném ennek kapcsán átélni, hogy ennek nincs időkorlátja, tehát, hogy bármikor változtathatunk, és alapvetően azt gondolom, hogy nincs bennünk semmi probléma, és nem vagyunk rosszabbak, mint mások, hogyha megijedünk a változástól, de az a lényeg, hogy mit kezdünk ezzel a félelemmel, hogy hagyjon, hogy minket elnyomjon, vagy azt mondjuk, hogy oké, lehet, hogy félünk, de akkor is elkezdünk cselekedni, mert érezzük, hogy abban a helyzetben, amiben vagyunk, nem jó, és változtatni szeretnénk. És én ezt kívánom mindenkinek, hogy nem baj, hogyha fél, nincs vele probléma, értékes, mindenki értékes valamiben, és induljon el a változás útján, hogyha azt érzi, hogy most nem jó az, amiben van.
Bénó Helga, Miskolci karriertanácsadónak köszönöm szépen a gondolatait, köszönöm, hogy itt voltál velünk ebben az órában, és beszélgethettünk mindenről.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kisnéveres Viktória. Viszont hallásra.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.
Csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.